Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, alig két héttel 13. Gergely pápa halálát követően 1585. áprilisának elején a Rómában összegyűlt bíborosok a katolikus fejedelmek beavatkozásától mentes konklávén egyhangúan választották meg Péter következő utódát, aki az ötödik Sixtus nevet választotta magának. Az új szentatya eredeti nevén Felice Peretti, vagy ahogy a római köznyelv nevezte, Montalto kardinális, 1521-ben látta meg a napvilágot a középiláj itáliai Marché tartomány Grotta Mare falujában. Szegény paraszt család szülötte volt, aki kisgyermekként apjával dolgozott a földeken. Szerzetes nagybátyja vitte magával Montalto Minorita kolostorába, ahol tanulmányait végezte, majd szerzetesi fogadalmat tett, 1547-ben pedig áldozópappá szentelték. A következő esztendőben doktorált teológiából Ferrarában, ezt követően hitszónokként 1556-tól Velencében inkvizítorként szolgált. Tevékenységére felfigyelve IV. Pius a Szent Officium szakértőjévé és a tridenti zsinat teológusává nevezte ki. Utóda, 5. Pius 1566-ban a ferencesek generálisává tette és gyóntatójául választotta. Még ebben az esztendőben Goti püspöke 1570-ben Fermo érseke lett és elnyerte a bíbort is. 13. Gergely pápasága alatt a szentatya erélytelen kormányzását bíráló kijelentései miatt kegyvesztett lett, és néhány évre visszavonulni kényszerült. Ekkor a szentírás és az egyházatyák tanulmányozása felé fordult, szakkönyveket írt és Szent Ambrus műveinek kiadását rendezte sajtó alá. 13. Gergely uralkodásának végén, bár nem forgulódott Rómában, ő számított a legtekintélyesebb és legnépszerűbb bíborosnak, akit ő az egyházi állam zilált gazdasági és pénzügyeinek rendbetétele, a tridenti reformok folytatása, bölcs politizálás volt remélhető. Karakterét tekintve határozott, energikus személyiség volt, egyszerre takarékos és nagyvonalú, lobbanékony, de könnyen kiengesztelhető természet. Trónra lépését követően azonnal hozzáfogott a pápai állam újjászervezéséhez, ügyeinek rendbetételéhez. Első lépésként Róma és a vidék közbiztonságának megteremtését vette kézbe. Felszámolta a rablók és utonállók bandáit, kemény eszközökkel megfegyelmezte a hatalmaskodó nagyurakat, következetesen érvényt szerzett a büntető törvényeknek. Az állam külső biztonsága érdekében hadiflottát szervezett, amelynek a kalózok elleni fellépés szabta feladatául. Ezzel függött össze a gazdaság rendbetétele is. Az ő idejében láttak hozzá Láció mocsarainak lecsapolásához, a tönkrement vízvezetékek és városfalak helyreállításához. Komoly lépéseket tett az öntözőrendszer kiépítése, a földművelés, a kereskedelem, különösen pedig a sejemipar fejlesztése érdekében. De legalább ennyire sürgető feladat volt a pápai állam és a kúria pénzügyeinek rendezése, fegyelmezett fiskális politika kialakítása. Ennek érdekében első lépésként takarékossági rendszabályokat vezetett be a közigazgatásban, a hadügyekben, de a kúriai hivatalokban is, és saját személyes kiadásait is minimálisra csökkentette. A bevételek növelése érdekében bevezette azt a más országokban is bevett gyakorlatot, hogy a közhivatalokat pénzért lehessen megvásárolni. Így sikerült a korábbi államadósságot lefaragnia, sőt hatalmas pénzügyi tartalékot is felhalmozott, mely lehetővé tette a pápaságnak a külföldi hatalmaktól való anyagi függetlenedését. Megemelte az adókat is, ennek a lépésének kedvezőtlen hatását és rossz visszhangját rövid távon az enyhítette, hogy a gazdasági élet virágzásnak indult az ő idejében. Reformjai sorában a másik fontos lépés a pápai udvar átszervezése megújítása volt. 1586. decemberében kiadott bullájával átalakította a bíborosi kollégium összetételét, és megemelte a kardinálisok létszámát. Egészen a II. Vatikáni zsinatig érvényben lévő szabályozása a bíborosok számát 70-ben, 6 püspök, 50 presbiter és 14 diakónus bíboros szabta meg, majd 15 állandó bíborosi kongregációt állított fel, amelyek egy része a pápai állam igazgatását, a többi az egyház hittani, szervezeti, fegyelmi és igazgatási ügyeit volt hivatott felügyelni. Ez a rendelkezése jelentősen kiszélesítette az egyház kormányzásában résztvevők körét, hiszen már nem csak a pápa közvetlen környezete, néhány kardinális és monsignore, hanem a teljes kollégium, számos püspök és szakértő is folyamatosan részt vett a napi feladatok végzésében. 5. Sixtus következő intézkedése a világegyház püspökeinek rendszeres római meghallgatására, az ad limina látogatások előírására vonatkozott. Ennek értelmében az egyes országok, régiók, tartományok főpásztorainak meghatározott időközönként Rómába kellett menniük, hogy ott a pápa előtt számot adjanak egyház részük helyzetéről, a látogatást megelőzően pedig írásban is be kellett nyújtaniuk beszámolójukat a végzett munkáról. A nem igazgatási reformok területén 5. Sixtus elsősorban a latin szentírás, a Vulgáta új kritikai kiadásának munkálatait szorgalmazta. Ám mivel a filológiai munka igen lassan haladt, a pápa személyesen avatkozott be a kiadás előkészítésének menetébe, és maga fejezte be a szöveg átvizsgálását. Így 1590-ben meg is jelent a bullája nyomán hitelesnek tekintett, egyedül használhatónak rendelt új szöveg, ám mivel ebben sok hiba maradt és sok kritika érte a szakemberek részéről, a Sixtina néven emlegetett kiadást a pápa halála után vissza kellett vonni. A revízió már csak az utód 8. Kelemen idejében Kolonna bíboros alapos munkája nyomán készült el. Így lett évszázadokra, jószerével korunkig az egyház hivatalos biblia szövege, az 1592-ben megjelent javított változat, a Vulgata Editio Sixtina Clementina, amely a népnyelvű fordításoknak is alapjául szolgált egészen a 20. századig. 5. Sixtus politikai tevékenységének középpontjában egy igen kényes kérdés, a vallásháború nyomán kialakult franciaországi helyzet kezelése állt. A Szent Bertalanéi mészárlást követően a királyságban polgárháború tombolt a katolikus és a protestáns párt között, a király, harmadik Henrik pedig, bár ő maga katolikus volt, ingadozott a két tábor között. Ilyen helyzetben 5. Sixtus egy bullát adott ki, amelyben leszögezte, hogy Bourbon Henrik az igenották vezére, mint eretnek, sohasem léphet a francia trónra. Az általa óvatosan támogatott katolikus tábor pedig 1588-ban elérte, hogy a király vonja vissza a korábbi, a protestánsok vallásszabadságát engedélyező rendelettet. Ám a hatalmát a katolikus pártól féltő harmadik Henrik titokban kedvezni akart az igenottáknak is. 1588 végén a királyi palotában megölette Gijs Henrik lotaringiai herceget és testvérét Lajos bíborost, a katolikus párt több vezetőjét pedig felségárulás címén bebörtönöztette. A pápa tiltakozott, a katolikus tábor fellázadt az uralkodó ellen, akit gyámság alá helyeztek, majd 1589 nyarán egy elmeháborodott dominikánus szerzetes meggyilkolta. Ám a katolikus párt hiába állított saját jelöltet ekkora francia trónra, a legitim és még harmadik Henrik által kijelölt utód Bourbon Henrik volt, az ügyenották vezére, aki trónra lépése esetére ígéretet tett a katolikusok jogainak és szabadságának tiszteletben tartása mellett. Ebben a kényes helyzetben a spanyol nyomás ellenére 5. Sixtus nem fordult az ügyenotta trónvárományos ellen, aki 1589 végén a 4. Henrik néven trónra lépett, és miközben visszaadta a protestánsok vallásszabadságát, nem támadta katolikus egyház ellen, hanem minden igyekezetével a vallás béke helyreállítását, a polgárháború befejezését tekintette céljának. 5. Sixtus iránta való óvatos türelmét és bizalmát végül az igazolta, hogy már a pápa halála után 4. Henrik, akinek lépését a Párizs megér egy misét szállóigévé lett mondás szellemében döntően politikai megfontolás diktálta, 1593-ban visszatért a katolikus egyházba, a katolikus többség és az ügenotta kisebbség közötti békesség pedig hosszú időre helyreállt. Nem volt ennyire sikeres és megfontolt a Szentatya Anglia politikája. 1587-ben Róma formális szerződést kötött Spanyolországgal a Szigetország elleni hadjárat és az Eretnek királynő első Erzsébet eltáborítása érdekében. A pápa komoly anyagi támogatást adott a spanyol inváziós flotta útnak indításához, ám a legyőzhetetlennek hitt angliai partra szállásra készülő spanyol armáda súlyos vereséget szenvedett a tengeren. A konfliktusból győztesen kikerülő angol királynő számára ez az ügy katolikus alattvalói egyre keményebb üldözéséhez szolgált a továbbiakban ürügyül, 5. Sixtus viszont azt a tanulságot volt kénytelen levonni, hogy az egyháznak tanácsos távol maradnia az európai országok belügyeibe való közvetlen beavatkozástól, hiszen ezzel tulajdonképpen a hit ügyének ártanak. Viszonylag rövid uralkodása alatt 5. Sixtus igen élénk művészet és kultúra pártoló tevékenységet fejtett ki. Róma barokk világvárossá való kiépítésének a terve lebegett a szeme előtt, amikor új palotát építetett a vatikáni könyvtárnak, befejezte a Quirinale és átépítette a Lateráni palotát. Az ő ideje alatt fejeződött be teljesen a kupola zárókövének elhelyezésével, Giacomo della Porta munkájával a Szent Péter bazilika építése, és ekkor állította fel valóságos műszaki bravúrral Fontana a hatalmas, Egyiptomból hozott antik obeliszket a székesegyház előtti hatalmas téren. Nem méltányolta viszont a pápa Róma antik pogány emlékeit. Az ő idejében több régi pogány épületet alakítottak át keresztény templommá, Trajanus és Antonius oszlopaira pedig ő helyeztette az apostol fejedelmek szobrait, amelyek a katolikus világ és a pápaság fényét voltak hivatottak művészi eszközökkel megjeleníteni. Gyönyörű sírkápolnát építetett a Santa Maria Maggiore bazilikában előde, 5. Pius és a saját maga számára, és az ő idejében került sor a római jezsuita főtemplom a barokk építészet csodájának számító Il Gesù felszentelésére. A létszámában is látványosan gyarapodó Róma város képe szempontjából fontos intézkedése volt, hogy széles, elegáns utakat nyittatott az örökváros lepusztult régi negyedein keresztül, és új vízvezeték építésével lényegében a 20. századig megoldotta Róma egészséges ivóvízzel való ellátását. Ennek is köszönhető, hogy Róma új, az ókor vége óta csak rammezőnek számító területeken felépülő negyedekkel bővült. Az Esquilinus és a Quirinalis beépítése is a pápa által megálmodott, a katolicizmus elegáns világközpontjának számító nagyváros Róma megteremtésének ügyét szolgálta. 1590 elején a pápa maláriában betegedett meg, és bár hősiesen küzdött a kór ellen, az év derekán meghalt. Végső nyugalomra Fontana remek műve, a Santa Maria Maggiore általa építetett Sixtusi kápolnája szolgál, amelyet a Szent Atya nagyszerű szobra ékesít. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel 5. Szixtusz pápa korától és alakjától. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.